Gábor szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Unió felfüggeszti az Egyesült Államokkal tervezett kereskedelmi megállapodás ratifikációját, miután Donald Trump újabb vámokkal fenyegette meg az európai országokat a Grönland körüli vita miatt. A döntést Manfred Weber, az Európai Néppárt frakció vezetője jelentette be, amikor a ZDF német közszolgálati televíziónak nyilatkozott. Az EU 27 tagállamának vezetői a következő napokban várhatóan csütörtökön találkoznak, majd hogy megvitassák, milyen választ adjanak az amerikai adminisztráció azon kijelentésére, amely szerint hát az Egyesült Államok megerősített biztonsága nem lehetséges anélkül, hogy Grönlandot ne tudja a saját részének. Közös nyilatkozatban tiltakozott a Grönland támogatása miatt amerikai vámmal sújtott 8 európai ország. Az amerikai elnök szombaton jelentette be, hogy februártól 10%-os vámot kell fizetniük azoknak az európai országoknak, amelyek szerinte akadályozzák Grönland amerikai megszerzését. Az érintett államok közös nyilatkozatukban megerősítették a sarkvidéki terület melletti kiállásukat. Emmanuel Macron francia elnök felkérte az Európai Bizottságot, hogy aktiválja azt a jogi keretrendszert, amely megvédheti a közösséget a harmadik országok gazdasági kényszerítő akcióitól. Nem számít az Egyesült Államok katonai intervenciójára Grönlandon az amerikai képviselőház elnöke. A republikánus Mike Johnson a BBC brit közszolgálati televízióban úgy fogalmazott, meggyőződése szerint az ügy rendezésének módja a diplomácia, és ennek felismerésére val az is, hogy Donald Trump személyes képviselőt nevezett ki ebből a célból. Meghívta Magyarországot a gázai béketanácsba az amerikai elnök. Orbán Viktor kormányfő közösségi oldalán jelezte, elfogadta a felkérést. A miniszterelnök a Facebook oldalán közzétett levélből idézve azt közölte, a testület már a közeljövőben összeül, és Donald Trump Magyarországra alapító tagként számít. A levél szerint minden tagállam maga döntheti el, hogy ki képviselje a testület ülésein. A béketanács felügyeli a palesztin területeken létrejött átmeneti kormány működését. Tovább nőtt a dél-spanyolországi Kordoba közelében történt vasúti szerencsétlenség halálos áldozatainak száma. A még reggel közölt hivatalos, de nem végleges adatok szerint 39 ember életét vesztette a balesetben, amelyben két nagy sebességű vonat csiklott ki. Magyarország mélyen együtt érez a spanyol néppel ebben a nehéz időszakban, írta Orbán Viktor az ex-közösségi portálon közzétett üzenetében. Gondolataink és imáink az áldozatokkal és családjaikkal vannak, tette hozzá a kormányfő. Ausztria és Magyarország közösen védi a schengeni külső határt és közösen dolgozik az illegális migráció ellen, mondta el a belügyminiszter. Pintér Sándor előzőleg megbeszélés folytatott osztrák kollégájával Gerhard Karnerrel Budapesten. A Mercedes megkezdi az új, teljesen elektromos meghajtású GLB modelljének sorozatgyártását Kecskeméten, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter elmondta, ennek köszönhetően hamarosan akár évi 350 000 autót is elő tudnak ott állítani, így közelebb kerül az a cél is, hogy Magyarország évente 1 millió autót le tudjon gyártani. A tárcavezető a Mercedes-Benz gyártásindító ünnepségén vett részt. A tavaly októberben vártnál 0,2%-ponttal gyorsabban, 3,3%-kal nőhet idén a globális gazdaság a Nemzetközi Valuta Alap ma kiadott prognózisa szerint. A jövő évre vonatkozó 3,2%-os GDP növekedési várakozás nem változott, tavaly a globális gazdaság 3,3%-kal nőtt. Szerbiában csak nem 2 hónapos leállás után újraindította a termelést a pancsovai kőolajfinomító. A benzinkutakra január 27-én kezdődhet a szállítás. Az Egyesült Államok októberben szankcionálta a szerbiai kőolajipari vállalatot az orosz tulajdonrész miatt, de január 23-áig átmeneti engedélyt adott a működésre. Emellett hozzájárult ahhoz, hogy a NIS tárgyaljon a vagyonrész értékesítéséről. A szerb köztársasági elnök néhány napja közölte, rövidesen nyilvánossá válhat, kivásárolja meg az orosz részesedést, és már egyeztetett a MOL csoport vezetésével, a sajtó szerint azonban szaúd-arábiai ajánlat is van. Szlovákiában megkezdődik az általános iskolai hálózat optimalizálása. Az iskolák március végéig kérdőívet kapnak, A cél a tárca szerint egy fenntarthatóbb iskolarendszer kialakítása a demográfiai adatok miatt. A tervezett változás, különösen a magyar iskolákat sújtja, a magyar szervezetek tiltakoznak. Végül az időjárásról. A maihoz hasonlóan az úzmarás köd, illetve a réteg felhőzet kiterjedése napközben csökken holnap, egyre több felé kisüt majd a nap. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet kedden hajnalban -15, -13, napközben -5, -3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Itt vagyok, engem küldj. Ezzel a mottóval tart ima estet január 20-án, kedden este 19:30-kor a Szent István Bazilikában a 777 blog. Dicsőítés, szentségimádás, tanítás és tanúságtételek szerepelnek a programban. Valmai hitéről Ruzsa Magdi, Alexa Krisztina nővér, a dicsőítő szolgálatot az Adorámus zenekar végzi. Mindenkit várnak szeretettel.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Mindszenti 50. Egy életút a történelem sodrában címmel rendeztek konferenciát Egerben az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen. A Mindszenti József bíboros halálának 50. évfordulójáról megemlékező rendezvényen Kovács Gergellyel, a Magyarországi Mindszenti Alapítvány hivatalos képviselőjével beszélgettünk. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
A remény hírnökei. Értékünk az ember.
Megnyitották itt Egerben az egyetemen ezt a kiállítást az aulában. Ez a kiállítás kiknek szól? Milyen módon mutatja be Mindszenti bíboros életét?
Alapvetően a fiataloknak, a diákoknak szól, tehát az idejáró hallgatóknak, vagy az ő barátaiknak, ismerőseiknek, családtagjaiknak, mert hogy ez egy nagyon fiatalos grafikával elkészült tablókiállítás, amiben van egy játék is, egy vetélkedő, ami egyébként otthonról is elérhető, tehát a mindszentalapítvány.hu honlapunkon ez szerepel, nagyon izgalmas, tehát érdemes végigmenni a kérdéseken. Nem feltétlenül könnyűek, de nem ilyen iskolás kérdések, hanem izgalmas kérdések, és ott nagyon jó képek, adalékok is kapcsolódnak hozzá, amik segítik is a válaszadást.
Előadásában említette, hogy mintegy 3000 fényképből álló hagyaték maradt ránk. Mindszentinek a tekintetét ön is és több előadó is kiemelte, hogy ön számára mit fejez ki ez a szerintem mély, elmélyült tekintet.
Szóval a jósága nagyon tükröződik, a jó szándék, a jósága, és a tisztasága. Tehát, hogy ő egy nagyon egyszerű ember, nagyon érthető ember, nagyon világos ember, ezt egy faluról hozta, ezt az örökséget, de és ezt megőrizte, ahogy a tájnyelvét is egyébként. Tehát, hogy ilyen értelemben egy nagyon egyszerű ember, viszont maga az életút viszont nagyon gazdag, és az írott öröksége is nagyon gazdag, tehát nagyon sok felfedezni valót, meglepetést tartogat. Tehát sokkal színesebb annál, mint esetleg az archív képeken, a fekete-fehér képeken látjuk.
Nagyon meghatott az a kép, amit Mindszentiről mutatott a keresztre feszített Mindszenti, hogy ennek a hátterét vagy a képet, ha elmagyarázná.
Ez 1982-ben készítette egy olasz szobrászművész, Alberto Cseppi. Ez egy térplasztika, tehát nem túl kicsi, de nem is túl nagy. És az az izgalmas benne, hogy egy nagyon átelmélkedett alkotásról van szó, mert itt a 20. század keresztjei, azok a horogkereszt és a sarló és a kalapács, a nyilas náci és a kommunista diktatúrák, ateisták, istenellenes és emberellenes diktatúrák, és ezeknek a keresztjeire van fölfeszítve a Krisztus ruhájába, a mise ruhába és a püspök süvegbe öltözött Mindszenti József. Nagyon különleges az arca is, tehát van benne egy átszellemültség. Nagyon érdekes, hogy keresztre van feszítve, de ez kicsit felidézi Krisztusnak azt a keresztre feszített ábrázolását, ahol uralkodóként jelentkezik, és nem pedig szenvedő Krisztusként, tehát a diadalmas keresztet idézi, és ez Mindszenti atya életében is nagyon érdekes, mert ugye volt ez a szent kép, ami nála maradt a börtönben, és arra is az volt írva, hogy Devictus Vincit, ami alapvetően Krisztusra vonatkozik, legyőzett vagy győz, de hogy végül az ő életében is nagyon szépen megjelent és megmutatkozott.
Jelenleg hol tart a boldoggá vagy szenté avatás?
A lényegi része lezárult, mert minden boldoggá szentetási ügynek a legfontosabb része az életszentség vagy a vértanúság kivizsgálása, ez megtörtént, és az értékelése is, és 2019-ben ezt Ferenc pápa engedélyével a Szentszék egy dekrétumban elismerte az ő életszentségét. Ezt többet nem vizsgálják, tehát hogy ilyen értelemben ez a vizsgálati része az eljárásnak lezárult. A jelenlegi előírások szerint a boldoggavatásához egy elfogadott ima meghallgatásra, csodára, és majd a szentevatásához is egy elfogadott csodára van szükségünk. Ez egy ilyen isteni pecsét ezeken a vizsgálatokon. Sok ima meghallgatás volt már együtt, eddig is van folyamatosan. Két olyan is volt, amit Rómába felterjesztettünk, de ezek végül nem mentek át az összes szűrőn, mert egy nagyon szigorú elbírálás van ennek. Úgyhogy én nagyon buzdítom a hallgatókat is, hogy kérjük az ő égi közbenjárását, mert biztos vagyok benne, hogy meg lesz az a csoda, ami majd segít nekünk a boldogavatáshoz.
És végül önnek a személyiségét, hitéletét mennyiben befolyásolta, fejlesztette, hogy Mindszentivel foglalkozik?
Rám sok életszakaszomban rám talált, és hát most is a hivatásomnak a része, elsőként már serdülőként. Nekem egy nagyon fontos példaképpé vált, egy picit kapcsolódott apai nagymamámhoz is, akit nagyon szerettem, aki engem templomba vitt, tehát ilyen értelemben a hitem csírái is valahogy ott nyugodtak, és egy tényleg nagyon érdekes személyiség, aki ami öregjeinket nagyon megidézi. És aztán egy picit eltávolodott tőlem a szigorúsága, a merevsége miatt, ami biztos, hogy elmondható róla, és aztán nagyon érdekes volt, ahogy visszatért, amikor megismertem a szigorúság, merevség mögött ezeknek is a mozgatórugóit, tehát megértettem az életének a tévedéseit, hibáit, túlzásait, ami természetes mindenkinek van, és hogy most már nagyon örülök, mert az első képem róla nagyon idealizált volt, és a mostani képem viszont nagyon reális, viszont ennek köszönhetően nagyon személyes is. Úgyhogy én azt mondhatom, hogy így az utóbbi életéveimben, évtizedemben már kicsit olyan lett, mintha idézőjelben a nagypapám lenne. Tehát, és ez az a szép egyébként a szentekből, hogy ez mindannyiunk számára lehetséges, a hozzánk közel álló szentek, azok egyfajta családtaggá tudnak válni annak ellenére, hogy már régen meghaltak, és esetleg soha nem is találkoztunk velük a földi életükben. Tehát én is így vagyok Mindszenti atyával, hogy nagyon mélyen megismertem az ő életét, személyiségét, lelkiségét, és hogy a mondatai is újabbak, régebbiek újra és újra rám tudnak találni, a hangja, amit ugye megőriztek az archív felvételek, vagy ezek a fényképek, amikről beszéltünk. Tehát, hogy valahogy mindig adnak valamilyen muníciót, valamilyen inspirációt, valamilyen új gondolatot, indítatást a lelki életemben is, de a mindennapi felnőtt életemben is.
Igen, és talán még tényleg zárásként, tehát ez az imádkozó Mindszenti, aki szerintem a magyaroknak a szívében él.
Hát ő az életéből, ha belegondolunk, rengeteg időt fordított az imádságra, csak belegondolunk, hogy 8 éves börtön, 15 éves amerikai félrabság, tehát az ő élete felér, ugye fehérvértonnak is szoktuk nevezni, de felér egy szerzetesi élettel is, egy remete élettel is, mert nagyon sokszor volt tétlenségre kárhoztatva, és igen, számára az imádság, a több órás szentmiség, a rábízottakra való gondolás, és az ő szándékukért való, ha nem tudott tenni, akkor imádság, ez nagyon jellemezte az életét, és hogy ez jellemzi ma is az örök életét, tehát ezért ez egy nagyon biztos és jó alap arra, hogy kérhessük az ő égi közbenjárását.
Mindszenti 50, egy életút a történelem sodrában című konferencia egyik előadója, Andrzej Kostecki, Domonkos szerzetes, a rend magyarországi előjárója volt. Előadása után beszélgettünk vele.
A Mindszenti 50, egy életút a történelem sodrában című konferencián ön is előadást tartott, a lengyel Mindszenti Stefan Wyszyński bíboros élete és emlékezete címmel. Kiemelted, Andrzej atya, ugye régóta ismerik egymást, ezért is tegeződünk, hogy nem szeretnél párhuzamot vonni ugye Mindszenti és Wyszyński bíboros között, illetve összehasonlítani nem szeretnéd őket, de nyilván megkerülhetetlen, hogy hasonlóságok, illetve némi különbségeket is felfedezzünk az ő életében. Talán az egyik legmeghatározóbb, amit te is kiemeltél, hogy a megegyezésről, hogy az adott hatalommal ő kereste a megegyezést Lengyelországban, hogy ennek mi volt az oka, ezt a lengyelek hogyan értékelték akkor, illetve most?
Igen, figyelembe kell venni, hogy ez a vatikani politika is, gondolom, hogy Mindszenti is ezt nagyon erősen képviselte. Persze a múltja is ilyen volt, tapasztalta, hogy a kommunizmus mit jelent. Wyszyński is teoretikusan ezt nagyon tudta, tanult, találkozott is ezzel, de ő gondolta, hogy le kell ülni, és kell beszélgetni, tárgyalni kell, megállapodni, hogy legyenek ilyen határok, amit az egyház még tud valahogyan a társadalomban mozogni. Tehát ő gondolta, hogy az, hogy az egyház szabadon maradjon Lengyelországban, muszáj megállapodni. Muszáj valamilyen ilyen, kidolgozni ilyen modus vivendis, hogy mi az, amit az egyház vállalja a felelősséget, mi az, az állam miben tud segíteni. Tehát persze nagyon is jó tudta, hogy akár is születik valamilyen megállapodás, aláírják ezt a dokumentumot, hogy mennyire a kormányt fog tartani az igét, a szót. De gondolt, hogy ezzel időt lehet nyerni, hogy az egyháznak Lengyelországban készülni kell arra a pillanatra, hogy túl gyenge volt a háború után az, hogy álljon a harcra. Tehát ez gondolta, hogy most mentsünk az, amit lehet menteni, utána meglátjuk. És ez valahogyan motiválta. És persze figyelembe kell venni, hogy ez az ő gondolata az volt, és tenni kell, nem mindenki így gondolta, a papság, a püspöki kar, de valahogyan, mint primás, tehát ez a vonalat képviselte. És ha most kicsit múltba nézünk, lehetne mondani, hogy igaza volt, tehát egy kicsit okosabbak vagyunk, de a megegyezés, amit 1950-ben aláírták, az egyház minden esetre egy bizonyos, minimális szabadságot nyert. Főleg pasztorális tekintetben, a hitoktatásban, a szerzetes rendek működésében, valamint a katolikus oktatási intézményekben. Tehát Lengyelországban soha nem, államnak nem sikerült felosztani a rendeket. Egy időre kilógták a hittan az iskolából, utána pár évre visszajött. Tehát ez egy fontos dolog. Másik, amit valahogyan érzem, hogy sikerült neki, akár egy rövid időre, mert ez a 2-3 év ez nem sok volt, az egyházat írt nyílt támadásokat az állam részéről. Tehát lehet mondani, hogy ez a kapcsolat egy kicsit normalizálódott. Na és amit mondtam az elején, tehát ez világos volt, hogy konfrontáció lesz, kérdés volt, hogy mikor, de gondolta, hogy ez időt nyerni kell, lehet mondani állami részről, hogy állam vesztette ez a 3 évet. És mikor jött ez a pillanat, amit a Wyszyński mondta, hogy tovább nem engedjünk, tehát nagy passzumot. És mikor az állam hozadott döntőst, hogy most elintézünk a biborost, ez már 1953-ban a Sztálin halála után ez egy kicsit más hangulat volt. Tehát azért gondolom, hogy ez a megállapodás megmentette a lengyel egyházat.
Talán ennek is köszönhető, hogy Lengyelországban több vagy akkor is több volt a papi hivatás, papi szerzetesi hivatás?
Szerintem, ha megnézzünk, a Lengyelországban egy kicsit más helyzetben volt, mint Magyarországon. Tehát mikor változok a határok, a Kelet-Lengyelországban elmaradtak a ortodoxok, a görögkatolikusok, a nyugati részen már a németek elmentek, ez lehet mondani, hogy egységesebb volt a katolikus egyház, tehát több százalékban is, és gondolom, hogy ez biztos segítette az, hogy több hivatás volt Magyarországon, tehát nagy részben is vannak a református testvérek, evangélikus testvérek, stb. Tehát ezt gondolom, hogy nagyobb egység volt. Ez egyik, másik gondolom, hogy valahogyan érzem, hogy emberek könnyebb vállalták az, hogy ez a papi szerzetesi hivatást is könnyebb volt vállalni, mert ha megnézünk, a családokban gondolom, hogy több gyerek volt, mint Magyarországon, tehát az jelenti, hogy ha akár is egy-kettőt lehet áldozni Istennek, ez mindig valaki marad, aki tovább viszi a nevét, a szakmát, vagy ilyesmi. Tehát ez valahogyan könnyebb volt, véleményem szerint.
Wyszyński bíboros életében is nagyon fontos helyen szerepelt a Mária iránti tisztelet, a Mária kultusz.
9 éves volt, mikor vesztette az édesanyját, aki meghalt, és kvázi mint ilyen árva gyerek az érezte, hogy most a szűzanya, tehát az ő pód anyukája is lehetne, tehát nagyon tisztelte Máriát, és nagyon érezte, hogy több fontos döntősében nagyon segített, tehát így kezelte, hogy ez a én égi anyukám. És az is látta, hogy ez a Mária, aki jó kapu az Istenhez, hogy rá lehet építeni a lengyel, az egyháznak a jövőjét, és nagyon egyszerű eszköz, amit már szent kép, a Fekete Madonna a Csensztahovában, tehát ez a mai nyelven ez lehetne mondani, kihasználta ezt a lehetőséget. És lehet mondani, hogy az egész életében tehát jelen volt, mikor fogságban volt, utána mikor szabadult, tehát az egész lelki teológiai programot ráépítette.
És ahogy fogalmaztál az előadásodban, az ő fogság az tulajdonképpen fogság volt, igen, és nem börtön, ugye? Mert Mindszenti meg ő börtönben volt többször.
Igen, gyakran akarunk nagy mártírt csinálni a Wyszyńskiből, ha hasonlítunk a Mindszenti bíborossal, de igazán ő soha nem volt börtönben. Nagyjából ez a fogság hely, ahol töltött az a 3 évet, tehát ez nagyjából kolostori épületek, amit kirúgták, kidobták a szerzeteseket, átalakították, hogy kvázi börtönként működjön, de lehetne mondani, hogy benne is volt valamilyen szabadság. Az, hogy ha megnézünk az ő napi rendjére, amit szervezte magának, tehát volt ideje dolgozni, simán tudta imádkozni, misézni, volt ideje a kertben sétálni, tehát minden hely, ahol volt, tehát arra a célra.
1966-ban volt, ugye, hogy 1000 éve vette föl Lengyelország a kereszténységet, és ezt is megünnepelték.
Igen, ez nagy esemény volt, és igazán lehet mondani, hogy 10 évig arra készültek a lengyelek, és az egész börtöni idő alatt a Wyszyński kidolgozta egy programot, amit a csúcs volt, ez a millennium. Az ő kívánsága az volt, hogy először hívjunk a pápát Lengyelországba, amit nem sikerült a hatalom és a kormány miatt. De ha megnézünk ezek az emberek, akik részt vették, tehát ez éveken átment ez a hangulat, hogy milliók jöttek, részt vették és büszkék voltak.
És végül volt egy utolsó díja, amit kivetítettél, 2 idézet Wyszyńskivel kapcsolatban, hogy a pápa hogyan nyilatkozott róla.
Igen, mert ilyen személy volt, amit nagyon, nagyon ismerték Európában, az egyházban is. Tehát nem mondtam, 4-szer volt a konklávén, részt vett. És persze ez titok, de vannak ilyen legendák, ilyen információk, hogy rá is akarták szavazni, mert ilyen tekintélyes személy volt az egyházban. De ő látta, vagy érezte, hogy nem arra méltó, és van egy fiatalabb bíboros Lengyelországban, akiből lehet pápát csinálni, tehát valahogyan buzdította a többieket, sőt, nagyon, nagyon bátorította a Wojtylát is. És van ilyen híres pillanat, mikor a konklávén valamelyik szavazás előtt Wyszyński ment a Wojtylához, és mondta, atyám, ha választani fogják, tessék mondani, igen. Na, és utána, ha most idézni lehet, második János Pál, akit választották, tehát az mondta, tehát ha nézte a múltba, és amit tett Wyszyński, tehát mondta, hogy biztos nem kerül volna Péter tróniára a lengyel pápa, ha ne lenne ez a bíboros, aki videlme az egyházad, aki megtett minden, az egész erővel dolgozott, apostolokat, igen. Tehát lehet mondani, ennek a gyümölcsei a pápa.
Wyszyński hitvallását hogyan tudnád összefoglalni?
Ez érdekes, hogy nézünk most Mindszentére, tehát gyakran szoktunk gondolni, hogy ez politikus volt, mint egyház személy. Érdekes, hogy Wyszyński soha nem gondolta, hogy tőle függ valamit. Tehát ő inkább próbálta, és nálam otthon van ilyen szép kép, hogy mikor a Wyszyński van, valahol is van egy-két bárány. Tehát ő mindig próbáltam mondani, hogy ő csak pásztor. Tehát ő pásztor, apostol, és ez a feladata, és ez a küldetése. És mikor lehet mondani, átvette a hivatalt is, utána megismételte már a halála előtt, azt mondta, hogy én nem vagyok se politikus, sem diplomata, sem aktivista, sem reformátor, viszont lelki atyátok, pásztorotok és püspökötök. Jézus Krisztus apostola vagyok. És ez az egész életében szerintem erős jele volt, tehát küldetésem papi, lelki pásztori és apostoli.
A lengyel mindszenti Stefan Wyszyński bíboros élete és emlékezete című előadása kapcsán Andrzej Kostecki domonkos szerzetessel, a rend magyarországi előjárójával hallottak interjút.
Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, Mindszenti 50 egy életút a történelem sodrában című konferenciáról hallottak összeállítást. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szerdán 21 óra 30 perctől megismételjük.
A Remény Hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon, e-mailt pedig az infokukat@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban Püspöki Istvánné Marikával beszélgetek, aki Boldogon polgármesterasszony. Kedves polgármesterasszony, mióta tölti be ezt a szép és sokszor kihívásokkal teli pozíciót?
Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Hát ezt a nehéz pozíciót úgymond 2 évvel ezelőtt kezdtem, volt egy ilyen időközi választás Boldogon, úgyhogy akkor 2 évre választottak meg, és a tavalyi választáskor úgy szintén indultam, igaz, nem nagyon szerettem volna, mert hezitáltam, hogy hogy is legyen, de sokan megkértek és biztattak, hogy vágjak bele, mert nagyon bíznak bennem, és úgy látják, hogy Boldog jó kezekben van. Én megkértem a jó Istent az egyik zarándok utamon, hogy adjon esetleg iránymutatót, hogy hogyan tovább, és azt mondta Medjugorjéba, a dombon fönt, hogy folytasd a munkát, segítek. Úgyhogy onnan elkezdtem akkor megint, ugye itt ebben nehéz munkában, de én úgy gondolom, hogy segítségemre van nap, mint nap, benne bízom.
Hát köszönöm szépen, hogy ezt megosztotta velünk. Szívből kívánom, hogy a további életútjában, mind a hivataliban, mind a privát életében a Jóisten és a Szűzanya kísérés. Azt tudom önről, hogy a hagyomány és a hagyományőrzés mindig fontos volt az ön számára.
Igen, itt, amit Boldogon megteremtettek, úgymond az elődeink, azt hordozzuk a szívünkben, aki törzsgyökeres boldogi.
Ön törzsgyökeres boldogi?
Igen, így van. Én törzsgyökeres boldogi vagyok, és láttam, hogy milyen szép hagyományokat őriztek meg, úgymond az elődeink, és ezt szeretném, hogyha tovább is folytatódna. Mai élő hagyományőrzés folyik Boldogon. Itt is van most jelenleg egy hagyományőrző csoport, aki a Nemzeti Kulturális Örökség címjegyzékébe került be.
Hát gratulálok, ez nagyon szép teljesítmény. Igen. És hányan vannak körülbelül a csoport tagjai?
Körülbelül 30-an vannak, úgyhogy nagyon lelkes kis csoport, évente a boldogi lakodalmast adják elő.
És gondolom a korosztály vegyes.
Így van, egész kicsiktől kezdve idősekig, úgyhogy nagyon látványos a programjuk. Az igazi régi lakodalmast adják elő a boldogi nagy rózsával, a süteményekkel, meg tényleg szépen fel vannak költözve. Támogatom őket mindenben.
A polgármesterasszonynak van egy másik szívügye, ami végigkíséri az életútját, és tulajdonképpen most ezért ültünk le vele beszélgetni, ez pedig a festészet.
Hát igen, 27 évvel ezelőtt kezdtem a festészettel foglalkozni. Én nem tanultam a festészetet, én ezt a Jóisten adományának tekintettem, és ezért mindig is hálás voltam a Jóistennek, mert ez akkora élményt nyújtott azóta is ugye az életemben, hogy ilyen szép képeket készítek, és sok kiállításra jutottam el, rengeteg kedves emberrel találkoztam, úgyhogy még a pápának is vittem festményt, hálám jeléül.
Ezt tessék megosztani velünk részletesen, hogy honnan jött ez az ötlet, és hogyan tudta ezt megvalósítani, hogy a Szent Atyának is festeni tudott.
Hát az zarándokutakra mentünk már ugye azzal a kis csoporttal azelőtt is, akkor ugye Róma volt az úti cél, és megyünk a pápához az audenciára, és akkor nekem pattant ki egy ötlet, hogy hát mivel én a Jóistennek nem tudok festményt ajándékozni, hát akkor a földi helytartójának fogok, és elhatároztam, hogy viszek akkor a pápának egy festményt. Először ugye gondolkodtam a témán, hogy megfestem a boldogi templomot, vagy végül is ugye utána kérdeztem, hogy mégis mit lehetne vinni.
És melyik szentatyának tetszett festményt készíteni?
Igen, én a mostani pápának, Ferenc pápának készítettem a festményt egy pár évvel ezelőtt. Oda mentünk zarándokútra és az audenciára. Gondoltam, hogy akkor majd én ott átadom. Ugye a vezetőnk is tényleg nagyon támogatott az ötletben, ő már ezt előre levelezte, mert ez nem úgy van, hogy majd csak a kezébe adom így a festményt úgy, hogy ő, hát több...
Tehát ott protokoll van ennek az átadására vonatkozóan.
Így van, az, hogy még ott beengedjék is komoly ellenőrzéseken esett át. Úgyhogy én elhatároztam, hogy viszem a képet, és segítségemre volt ugye az idegen vezetőnk, hogy a Szűz Máriát vesse meg a kis Jézussal. És hogy Boldogot is belevigyem, meg az egész Szűz Mária képbe, ugye piros-fehér-zöld ruházatba festettem meg a képet, és ugye a fehér kis ruhácskán, itt a nyakrészen, a boldogi lukhímzést festettem bele oda Máriának, és ugye a koronázási ékszereket festettem rá, a koronát, a jogart és a aranyalmát a kis Jézuskának a kezében. Úgyhogy ezért egy kicsit olyan magyaros is, boldogi.
Hazaszeretete és a származása is benne tükröződött a festményben.
Így van, és akkor, hogyha a Szent Atya ránéz, akkor esetleg hátha eszébe jut, hogy ezt Magyarországról kapta ezt a festményt.
És mennyi idő alatt készült el?
Én úgy kezdem a festményt mindig, hogy szeretném minél előbb befejezni, mert szeretném látni a készképet. Lehet, hogy egy hét alatt végeztem vele, ugye igaz, hogy száradni kell az olaj rétegeknek, de igyekeztem befejezni. Valahogy olyan szépen siklott az ecset meg a festék a kezemben, mint hogy tényleg fogta volna valaki, hogy ez az első ecsetvonások már
tökéletesek
így voltak. Van, maximálisan szépek lettek úgy, ahogy én elgondoltam.
Hát ez nagyon nagy dolog. És mit szólt a Szent Atya? Azt tetszett-e látni, amikor megkapta, vagy ezt utólag adták neki oda?
Hát igen, ugye mentünk az audenciára, és ott ugye jött az autójával körbe, de akkor nem volt rá lehetőség, hogy így a kezébe adjam, úgyhogy a titkára vette át a képet, és akkor utána ő adta neki oda. És pont karácsonyra érkezett meg a köszönő levél tőle, ugye egy fényképpel együtt. Nekem az volt a legszebb karácsonyom.
Hát ez biztos, hogy gyönyörű ajándék volt. És akkor a Szent Atya saját kezűleg írt egy köszönő levelet?
Hát
aláírásával ellátva?
Igen. Úgyhogy az aláírásával ellátva én nagyon örültem neki.
Mert... Hát úgy gondolom, hogy ez egy csodálatos ajándék lehetett. És de itt egy kicsit a festészetnél maradva, mikor fogalmazódott meg önnél először, hogy szeretne festeni? És mi volt az, amit először festett?
Hát ez az egész festészet egy 27 évvel ezelőtt történt. Egerbe élt egy festőművész rokonunk, azóta már elhunyt sajnos. Ők jöttek hozzánk vendégségbe, és festett nekünk egy festményt. Úgy gondoltam, ilyet én is tudnék festeni, de nem tudom, hogy mi. Gondoltam így, és mikor legközelebb jöttek, akkor már megkértük, hogy hozzon festéket, ecsetet, és leültünk egymás mellé festeni, csak így a család tudta nélkül majdnem, hogy, és lefestettünk egy ilyen kis tájképet, egy ilyen tanyasi részletet. Utána megmutattuk a családnak, hogy szerintük melyiket festette az a rokonunk, és melyiket én. Hát kitalálták, azért nem mondom, de akkor vittem ki a laktanyába, mert a fiam akkor volt katona, és ő tényleg nem tudta, hogy mibe sántikáltunk, és megnézte a képet, hát nagy nehezen, de azért ő is eltalálta, de egyébként nagy volt a hasonlóság, tényleg egy nagy szakmabeli festőről van szó, én meg tényleg akkor ültem le.
Hát de gratulálok, hogy ezt ilyen magas szinten utána tudta a mindennapjában megvalósítani, és akkor kvázi ez az idős ismerősük volt önnek a tanítója, aki bevezette a festészet rejtelmeibe. És utána hogyan tovább, amikor elkezdett festeni?
Hát ugye én úgy gondoltam, hogy akkor egyből az olajfestékre állok rá. Az ismerősöm ugye mondta, hogy Egerben hol van ilyen üzlet, ahol meg lehet venni ezeket a festék...
Kellékeket.
Így van, kellékeket, vásznak mindent. Elmentünk nagy örömmel, bevásároltam, hozzáfogtam. Ő nem is látta egyébként, hogy én miket alkotok utána. Úgyhogy rám volt bízva itt az egész, nagy lelkesedéssel fogtam hozzá alkotni, és mikor vittük kereteztetni a képeket, tényleg mindenki elismeréssel gondolt rá. Mikor volt az első kiállításom, ahogy elkezdtem festeni egy 6-8 hónap múlva, akkor hívtuk meg az ismerőst a kiállításra. Hát szerintem ő se akarta elhinni, hogy miket alkottam én pár hónap alatt.
És ezt én is tudom bizonyítani, hogy most itt a beszélgetésünk elején a polgármester asszony mutatott nekem pár festményt, ami itt van körülötte, és gyönyörű mindegyik. Szépből gratulálok.
Nagyon szépen köszönöm. Nagyon büszke vagyok tényleg, amit Ferenc pápának festettem, és sok alkotásom került már ki külföldre. Például itt van az egyik, amit tetszett mondani, látod. Ez Japánba került az egyik alkotásom.
Na, és akkor ennek mi a története? Hogy kerül boldogról egy festmény Japánba?
Hát megmondom őszintén, ugye tagja vagyok a Budapesti Független Magyar Szalonnak, és ennek volt egy éves kiállítása Budapesten, oda elvittük a képet kiállításra. Ott volt egy pár hétig, és egyszer csak jött egy telefon, hogy ezt a festményt szeretné egy japán úr megvásárolni. Valahogy én nem hittem benne, megmondom őszintén, hogy miért pont az enyémet, biztos átverés az egész, de mondták, hogy még a keret sem kell, csak mondja meg az árat, egy hónap múlva, vagy ahogy megérkezik a kép, utalják az árat. Hát úgy gondoltam, hogy hát vágjunk bele, hát ha mégis eltűnik a festmény, akkor festek egy másikat, ennyi az egész. Úgyhogy valóban a fiatalember eljött érte, elvitte a képet.
És találkoztak is személyesen?
Nem találkoztunk, nem, és ők eljuttatták a képet Japánba. Úgyhogy így került a festményem Japánba. De ugye azóta már több képem is Ausztráliába, Németországba, Finnországba, ugye Rómába, Erdélybe, vagy 10 országba legalább.
Hát ez fantasztikus. És milyen gyakran vesz részt kiállításokon? Tehát ez időszakos, vagy alkalmanként van?
Hát kiállítás ugye az utóbbi időben sajnos nem sok időm van festegetni sem, de azért szokott most ritkábban nyilvánvaló, mivel nem minden nap foglalkozok a festészettel, de annak örülök, hogy boldogon van egy ilyen alkotói kis csoport, közösség. Ennek ugye vagy 6-7 tagja van, aki szintén fest, és évente szoktunk egy ilyen alkotótábort szervezni, hová tényleg így párral leülünk, festünk nyugodtan.
Ez fantasztikus.
Igen, ez nagyon jó érzés, tényleg olyan szép környezetbe szoktunk elmenni, mondjuk Jobbágyiba, és ott van egy ilyen kis hangulatos ház, ahol nyugodtan alkothatunk. És ezekből az alkotásokból szokott karácsony környékén, a Csillagszól ünnepségen itt Boldogon.
Akkor ez itt a faluban van, ez a kiállítás itt Boldogon?
Igen, most a faluban van, és azt is ugye több hónapon keresztül lehet látni itt a boldogi alkotókkal.
Hát ez egy nagyon szép kis karácsonyi program, hogy úgy ráhangolódik az ember már akkor az ünnepekre. És ez, amit tetszett mondani, hogy a japán festményt is megvették, akkor ez budapesti kiállítás, tehát néha akkor Boldogon kívül is szokott menni kiállításokra.
Igen, ez egy budapesti kiállítás volt, ugye én nagyon szívesen részt vettem, meg részt veszek, hogyha hívnak valóvá kiállítani, úgyhogy nem csak Boldogon meg 60-ban, hanem itt a környékben, vagy ahová hívnak, Gödöllő, Vác.
Tehát akkor így megvannak a kapcsolata, és akkor szólnak önnek, hogy akkor hol lesz a legközelebb, és hová lehet menni. És a festészeten belül önnek mi az arculata, vagy mi az, amiről szívesen fest, vagy ez a hangulatától is függ?
Hát a festészeten belül ugye én ilyen realista festészetet kedvelek, meg az áll hozzám közel. Én a természetet nagyon szeretem. Én úgy látom, hogy minden napszaknak, minden évszaknak megvan a maga szépsége, és ezt ugye szeretném megörökíteni a festményeimmel. És akkor látom, hogy az embereknek is ugye tetszik, ránéznek, és akkor ha egy erdőrészletet látnak, vagy akár mondjuk egy ilyen rózsacsokrot, vagy ilyesmi szép táját, az tetszik nekik, és akkor nekik is talán vidámabbá teszik a napot, ha már szép dologgal találkoznak aznap.
Hát nagyon szépek a festményei, az tény és való. A kedves családja hogyan tolerálja önnek a festészetét? Tehát ugye elsődlegesen családanya, polgármester asszony, és nagyon-nagyon szeret festeni. Ezt a hármat hogyan lehet összeegyeztetni?
Hát igen, mivel most egyre kevesebb időm van, ugye most a festészet egy kicsit háttérbe van szorulva, de mikor aktívan festettem, a család nagyban támogatott. Mert tetszik nekik, amit festek, elkészítek, és inkább megcsinálták helyettem ugye az egyéb munkálatokat, csak hogy én üljek le nyugodtan festeni, mert csak akkor tudok leülni, hogyha tényleg gondtalanul látom, hogy rendben van körülöttem minden, meg van főzve, ki van takarítva, az egyéb munkálatok ugye rendben vannak, és akkor tudok nyugodtan festeni. Egyébként, ha leülök alkotni, az biztos, hogy repül az idő, mert volt már olyan, hogy igen, festettem, és még az ebéd is kicsit lesült, mert elrepült az idő.
És úgy van ilyen napszak, amikor szívesebben fest, vagy ez a helyzettől függ? Vagy hogy mikor jobb, hogy a fényállások például mikor jobbak?
Hát ugye én szívesen festenék akár egész nap is, de ugye jobban szeretem itt, amikor már ugye déli órákat, egész a délutáni, amikor a világosság úgymond. Van egy kis festőműtermem otthon, ott a hátsó udvar részben, és oda tényleg oda süt a nap, hogy a környezet is megfelelő, hogy én ott alkossak, rendben a madárfütty meg ilyesmi.
És akkor ott, ha olyan az idő, akkor szabadba is kitetszik tudni ülni, vagy kiköltözni?
Igen, mondjuk kint ritkában szoktam festeni, mert jönnek a bogarak, meg a por, meg ilyesmi, úgyhogy jobban szeretem ott a műtermet használni.
Azt tetszett mondani, hogy van, amikor egy hét alatt is elkészül egy festmény, de általában lehet azt mondani, hogy körülbelül egy hét egy festmény elkészítése, és hogy milyen gyakorisággal most itt az egyéb teendők mellett.
Hát most sajnos az egyéb teendők mellett, megmondom őszintén, amióta polgármester vagyok, egy képet festettem. Ezt is ugye az egyik ismerősöm kérésére, mert az egyik püspöknek készült ez a festmény, amit tényleg arra is büszke vagyok, mert nagyon szép helyre került.
Gratulálok! És a témáját lehet tudni annak a festménynek?
Igen, ez egy lövétei tájat ábrázol. Ott adták át.
Hát szívből gratulálok!
Köszönöm szépen!
És kedves polgármester asszony, mik a jövőbeni céljai, tervei mind a munkájában, illetve mind a festészetében? Mit tűzött ki célul?
Hát a munkámban nyilvánvaló szeretnék maximálisan eleget tenni itt az, hogy boldog a jövőben is szépen fejlődjön. Meghallgatom a boldogi emberek kívánságát, és az alapján szeretnék ugye a továbbiakban is ugye tervezni, hogy rendben legyenek az útjaink, az épületeink karba legyenek tartva, és persze mindent szeretnék én is felújítani, átépíteni, csak ugye az, hogy a kormányzattól milyen támogatást kapunk, ez nagyba függ, mert ugye az önkormányzatnak nincsen önálló tőkéje, úgyhogy a pályázatokra hagyatkozunk. Amik már elkezdődtek pályázatok, nyilvánvaló szeretnénk szépen befejezni, sikeresen átadni. A magánéletben pedig, vagy akár a festészetben nyilvánvaló sok képet szeretnék még festeni. Már a tervek itt készülnek itt közben, hogy egy pici időm van otthon, akkor már tervezgetem, hogy most majd tájkép lesz a következő, vagy csendélet, amit úgy megfogott akár az arándogutakon is, vagy ha itt a világban látok valami szép képeket, de szoktam fotózni, és úgy gondolom, hogy majd még szeretném azokat majd emléknek megfesteni. Igen.
Kedves polgármester asszony, köszönöm szépen ezt a beszélgetést, és hogy megosztotta velünk ezt a csodálatos szívügyét, mert ez hobbitól úgy gondolom, hogy sokkal több, és a Jóisten áldását és a szüzanya oltalmát kívánom további életútjára, és még sok-sok egyházi személyiségnek is tudjon festeni a közeljövőben is. Dicsértessék Jézus Krisztus!
Nagyon szépen köszönöm, nagyon kedvesek ezek a szavak, és hálásan köszönöm. Én is kívánom, hogy a Jóisten kísérje az útját, és hogy a Szűz Mária fogja a kezünket, mert én is minden reggel így szoktam fölkelni és este lefeküdni, hogy imádkozom hozzájuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Püspöki Istvánné festőművésszel Hajdú Mária beszélgetett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!